Mostantól kezdve minden héten, minden szerdán a Mark Walsh fog tanítani.
From every Wednesday on, from today on, Mark Walsh will be teaching.
Emlékeztek, ő tanította a Jónás könyvét.
You remember last week he was teaching the book of Jonah to us?
És most őt is egy kicsit ki fogjuk kérdezgetni, hogy hogy került ide meg ilyesmi.
And we will have a few questions to him too, how he got here and all kinds of
stuff. Úgyhogy tapsoljatok meg, hújongjatok, miközben ő így kiáll, és akkor megkérdezgetjük.
So let's welcome him warmly as he comes up now.
Good evening.
Jó estét.
Markkal kapcsolatban a legfontosabb kérdés az, amit mindannyiótoknak tudniuk kell, hogy ő ugye nem amerikai.
The most important fact you need to know about Mark is the fact that he's not American, right?
It's not the most important fact. It's significant.
Hát talán a nem is a legfontosabb tény, de elég fontos.
The most important one is I belong to Jesus.
A legfontosabb talán az lenne, Jézushoz tartozom én is.
And I'm English.
És angol, és brit vagyok.
Én egyszer láttam valakit, aki ezt elrontotta, és utána nagyon nehéz helyzetben volt, csak mondom nektek.
Mit rontottál?
Azt mondta rá, hogy amerikai.
Yeah, I saw someone making this mistake, thinking Mark was American. He got into trouble. The person.
The people that think I'm Australian do worse.
Inkább az, hogy a legrosszabb, azt gondolják, hogy ausztrál vagyok.
I just walk away.
Amikor ezzel vádolnak, akkor csak tovább megyek, elsétálok.
I like the Australians, they're all right.
Hát azért kibírható.
Especially Bruce.
Különösen Bruce szeretjük.
It's just nice that they're a long way away.
De szerencsé jó messze vannak tőlünk.
Na. Ha van egy angol úriember, egy gentleman, az hogy kerül Magyarországra és miért marad itt?
If there is an Englishman, a gentleman, how does he come here? How does he end up in Hungary?
In 1998, my wife and I and our two kids left England.
98-ban a feleségem és a két gyermekünkkel elhagytuk Angliát.
We gave up our jobs.
És mi felmondtunk a munkahelyünkön.
Which we'd both been doing for about 16 years.
Amelyben mind a ketten már kb. 16 éve dolgoztunk.
And we moved to Austria to help with the Bible school there, to teach worship, to lead worship, to teach, and to administrate the facility.
És elköltöztünk az ausztriai kastélyba, a Biblia iskolába, hogy ott részt vegyünk a dicsőítésben, vagy az adminisztrációban és az ilyen vezetési dolgokban, a kastély vezetésében.
And we eventually moved that facility to Hungary, and then we moved here.
És ugye ez az intézmény költözött Vajtára, így mi is költöztünk az iskolával együtt.
And we've been here ever since.
És azóta itt vagyunk, mióta ide költözött.
Jó. Fogjuk majd még hétről hétre valószínűleg kérdezgetni. Most meg tanítani fogja Nehémiás könyvét.
We will ask more questions from him every week, but today he will start teaching us the book of Nehemiah.
Thank you, sir. You ready? You ready?
Készen álltok?
Let's pray.
Imádkozzunk.
Father, you are good.
Atyánk, te vagy az Isten.
And you are good to us.
És te jó vagy hozzánk.
And Father, we have worshipped in song, we have worshipped in prayer.
És imádtunk téged dalokban, és imádtunk téged imádságban.
And now we would worship you in your word.
És most imádni akarunk a te igédben.
We ask that you'd speak to us.
Kérjük, hogy te szólj hozzánk.
That you'd move our hearts.
És hogy te indítsd meg a szívünket.
That you'd touch us.
Hogy te érints meg bennünket.
That we would leave this place knowing that you have spoken to us.
Hogy úgy menjünk el innen ma este, hogy tudjuk, hogy te szóltál hozzánk.
So Lord, will you anoint your word?
És Uram, te kent fel a te igédet.
Will you lead us in truth?
Te vezess bennünket az igazságban.
Will you show us something of yourself?
És mutass meg magadból valamit ma este.
For you are good.
Mert te jó vagy.
And you are good to us.
Te Isten vagy, és te jó vagy hozzánk.
Lord, lead us, we pray.
Erre kérünk, hogy így vezess minket.
In Jesus' name.
Jézus nevében.
Amen.
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 If you want to turn with us to the book of Nehemiah.
Tehát Nehémiás könyvén nyissátok ki a Bibliát.
It's a joy to be back with you again.
Nagy öröm számomra, hogy itt vagyok veletek újra.
And tonight we're going to start the book of Nehemiah.
És ma este elkezdjük Nehémiás könyvét tanulmányozni.
And we've got a tall order. A difficult thing.
Nehéz dolog áll előttünk.
Because tonight we're going to try and get through the whole of chapter 1 of the book of Nehemiah.
Mert ma a Nehemiás első fejezetét szeretnénk befejezni.
It's got 13 chapters.
13 fejezetből áll.
So that means you've got me until about April.
Tehát ez azt jelenti, hogy kb. Áprilisig számíthattok rám.
So we're going to start tonight and we'll probably finish sometime in April.
És ma kezdjük, és valóban körülbelül áprilisba fejezzük majd be.
So together, hopefully God will teach us many things.
Remélem, hogy együtt bennünket Isten jó, nagy dolgokra fog tanítani, sok dologra fog tanítani.
I don't know if you know much about the book of Nehemiah, but in the book we're going to learn some very important things.
Nem tudom, mennyire ismeritek Nehémiás könyvét, de ebből a könyvből nagyon sok mindent fogunk tanulni.
We're going to learn a lot about vision.
A vízióról például.
What happens when God places something inside the heart of a man, inside the heart of a woman, and he moves them to do something?
Hogy például mi történik akkor, amikor Isten valamit egy férfi vagy nő szívébe helyez, és megindítja őket?
We're going to learn about a lot about leadership and how God uses people to lead his people.
És talán tanulni fogunk a vezetésről, hogy Isten hogyan használja az embereket, hogy vezessenek másokat.
And we're going to learn a lot about the opposition there is to the work of God.
És látni fogjuk, tanulni fogunk arról az ellenállásról, ami Isten munkájával szemben van.
Have you noticed that whenever you do something for the Lord and you make a step of faith, there's something that opposes you?
Biztos észrevettétek, amikor hitben kiléptek, valamikor, amikor Isten dolgaiban léptek előre, akkor mindig ellenállást is tapasztaltok.
And we will learn much about the opposition and the strategy of opposition.
Sok mindent fogunk az ellenállásról tanulni, arról, hogy milyen stratégiái vannak az ellenfélnek az ellenállásra.
Tonight, in a minute, I'm just going to share a little bit about the context, the history, the background to the book of Nehemiah.
Egy röviden fog beszélni nektek Nehemiás könyvének a kontextusáról, az, hogy időben hogyan helyezzük ezt el.
That's the history lesson. That's the school part.
Történelemről ez lesz az iskola oktatás rész.
I know that recently you finished studying the book of Ezra with Pastor Greg.
Ugye tudom, hogy ti Ezrás könyvét most fejeztétek be Greggel.
So I know that you know a lot about what was taking place at this time.
Tehát sokat tudtok már, hogy ebben az időben mik történnek.
And I hope you haven't forgotten it.
És remélem nem felejtettétek el ezeket.
So we're going to take a few minutes just to say this is what was happening when it was written. This is what it's about.
Tehát pár percet arra fogunk szánni, hogy átnézzük, hogy mi is történik, mi zajlik a világban ekkor, hogy mikor zajlanak ezek az események.
As you know, there was a time in Israel's history where God sent them into captivity in Babylon for 70 years.
Tudjátok, hogy volt Izraelnek a történelme egy olyan időszak, amikor Isten Babilóniába fogságba küldte őket 70 évre.
If you were to look in Jeremiah 25, 8 through 11, it would tell you, it would prophesy of this event.
Jeremiás 25-ben, a 8-tól 15-ig elolvashatjátok, ott már megprofétálják ezeket az eseményeket.
God says, I'm going to send you, through the prophet Jeremiah, I'm going to send you, the people of Israel, into Babylon for 70 years.
Tehát azt mondja a profécia, hogy azt mondja Isten, hogy én Babilóniába foglak küldeni benneteket 70 évre fogságba.
The book of Leviticus 25 and chapter 33 tells us that because they didn't keep the Sabbath for 490 years, the Sabbath for the lamb, which was every 7 years.
Tehát a három Mózesben azt olvassuk, hogy mivel nem tartották meg a pihenőnapot,
that God sent them into captivity so the land would have a rest.
És nem tartották meg a hét évente járó, ami pihenőidőt, akkor emiatt Isten fogságba küldte őket.
Leviticus 25, 1 through 4 tells that every 7 years you were supposed to give the land a rest for a year. It's Sabbath.
Tehát a földnek nem adták meg a pihenő évet sem a hetedik évben. Ezt is a 3 Mózes 25-ben olvassuk.
They didn't do this for about 490 years.
Ezt körülbelül 490 éven át nem tartották meg.
They were supposed to do it every 7 out of those 490 years.
Minden hetedik évben pihenni kellett volna hagyjuk a földet.
Divide 490 by 7, what do you get? You get 70 years of rest.
490 osztva 7-tel azt, hogy jön ki 70 évnyi pihenés.
So God sent them into captivity, prophesied by Jeremiah in Jeremiah 25, into Babylon for 70 years.
Tehát ezt mondja Isten, hogy fogságba foglak küldeni benneteket Babilóniába 70 évig.
But God also promised that he would bring them back and he would rebuild Jerusalem too.
De azt is megígéri Isten, hogy vissza fogja hozni őket, és helyre fogja állítani Jeruzsálemet.
If you turn to Jeremiah 29 and verse 11, it's a verse that we're familiar with. We're going to read it.
A Jeremiás 29:10-re alapoztok, ez egy olyan igevers, amit mindannyian ismerünk.
In Jeremiah 29:11 it says this, it's a great verse.
Ezt olvassuk.
For I know the thoughts I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you future and to give you a hope.
11-es nálunk, mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és nem én teljes jövőt adok nektek.
If you to read, that's a great promise, isn't it? How many of you know that verse anyway?
Mennyien ismeritek ezt az igeverset?
How many of you got it written in your Bibles or on calendars or on your wall or on your car or anything?
Hányan írtátok ezt fel valahova, húztátok alá a Bibliába, írtátok fel valami kis naptárra?
A lot of us, because it means something, doesn't it?
Mert valami olyan, mindannyian, vagy sokan ezt megtettük, mert olyan sokat jelent, fontos ez az ígéret.
It says the heart of God is for us.
Mert ez azt fejezi ki, hogy Isten szíve irántunk kinyúlik.
Now, if you read the whole chapter,
ha az egész fejezetet elolvasod,
it's actually a promise to the people who were in captivity that God would bring them back to Jerusalem, and his thoughts for them were good and for good.
Ez az ígéret azoknak szól tulajdonképpen a kontextusba helyezve, akik akkor fogságban voltak, és hogy Isten ezt ígéri nekik, hogy visszahozza, összegyűjti őket, és hogy kifejezi feléjük, hogy az Isten gondolatai jók irántuk.
So God prophesies they were going to captivity, and he prophesies he'll bring them back out of captivity and restore them to Jerusalem.
Isten megmutatja, megmondja, hogy ő fogságba fogja vinni őket, és azt is, hogy visszahozza onnan, összegyűjti őket, és helyreállítja majd Jeruzsálemet.
If you were to turn to Isaiah 45, you'd read of a man called Cyrus.
Hogyha ez Ézsaiás 45. Ha az Ézsaiás 45-ben lapoztok, akkor ott olvastok egy Cyrus nevű emberről.
Now what happened was the kingdom of Babylon at the end of those 70 years was beaten, was overtaken, conquered by the Persian Empire.
Ami történt az, hogy a babiloniai király 70. év vége fele a perzsa király által legyőzettetik.
An empire that was led by a man called Cyrus.
És ezt a birodalmat, a perzsa birodalmat Cyrus vezette.
And in Isaiah 45, God says, I'm going to use this man Cyrus to set my people free.
És azt mondja a 45. részben, Ézsaiásban, Isten, hogy ezt a Cyrust fogom felhasználni arra, hogy az én népemet szabaddá tegyem.
Even though he doesn't know me, I'm going to use him to set my people free.
Még ő pedig nem is ismer engem, mégis őt használom föl, hogy a népemet megszabadítsam.
And if you read in the surrounding chapters, you'll even find that God says exactly how he will defeat the Babylonian nation.
És ha körülnézed, megnézed a környező fejezeteket, akkor látod, hogy azt is elmondja Isten, hogy hogyan fogja ezt megtenni. Pontosan.
The interesting thing about Isaiah 45 is this.
A következő dolog érdekes az Ézsaiás 45-tel kapcsolatban.
It was written 150 years before Cyrus was ever born.
150 évvel Cyrus születése előtt íródott.
Now, the Jewish historians tell us this.
A zsidó történészek a következőt mondják.
That when Cyrus conquered Babylon, actually exactly as the scriptures say.
És hogy amikor Cyrus elfoglalta Babiloniát, pontosan úgy, ahogy a Biblia is megírja.
At that point he was the greatest man in the world.
Akkor ő volt a világ leghatalmasabb ura.
He ruled an empire that covered the whole world.
Egy olyan birodalmat irányított, ami szinte az egész földet legyőzte és magába foglalta.
And as Cyrus came into the palace at Babylon, where he just conquered and overtaken everything, he met an old man.
És amikor Cyrus elfoglalja a király palotát Babilóniába, ugye, hogy elfoglalta épp Babilóniát, ott találkozott egy emberrel, egy öreg emberrel.
That man's name was Daniel.
Dániellel.
And it says, legend says that Daniel gave Cyrus the scroll of Isaiah and asked him to read it.
És azt a legenda szerint az volt, hogy ekkor Dániel odaadta neki Ézsaiás prófétának a tekercsét, és kérte Cyrust, hogy olvassa el.
And he showed him in chapter 45, or as it would have been then, chapter 45, that God had said that he would set this nation free.
És megmutatta neki a 45. fejezetben, hogy ő az, akit Isten megmondott, hogy majd hogy rajta keresztül fogja felszabadítani a népét.
Okay, put yourself in Cyrus's shoes.
Most képzeljük magunkat Cyrus helyébe.
You are the most powerful man in the world.
Te vagy a legbefolyásosabb, leghatalmasabb ember a világon.
You now rule the world.
Szinte az egész világot uralod.
You walk into a room and you meet an old guy who gives you a piece of paper.
És találkozol a palotába besétálva egy öreg emberrel, aki ad neked egy papírdarabot.
That was written 150 years before you were born.
Ami 150 éve a te születésed előtt íródott.
That names you by name and says exactly what you have done and you will do.
Ami pontosan leírja a te nevedet említve, konkrétan rólad beszélve, hogy miket teszel majd és miket fogsz még megtenni.
That's freaky.
Ez elég ijesztő.
That's got to have an impact, doesn't it? Really?
Ez valószínűleg azért őrára is hatással kellett, hogy legyen, nem?
Yeah. Cyrus's heart was moved.
Tehát Cyrus szíve azért megindul erre.
And he actually set about allowing the Jews to go back from captivity in Babylon to Jerusalem.
És ugye ő az, aki szabadon engedi Izrael népét, hogy hazatérjen Babilóniából Jeruzsálembe.
The first group came back with a man called Zerubbabel, 49,000 of them thereabouts.
Körülbelül 49,000 ember az első csoport Zerubbabel vezetésével tér haza.
After that, some 80 years later, Ezra came back with about 2,000 people.
Majd 80 évvel, abár Körülbelül 80 évvel később Ezrás indul haza 2,000 emberrel.
And about another 13 years later, we find that Nehemiah came to Jerusalem, was involved in building the walls of Jerusalem.
És aztán látjuk, hogy 13 évvel később, amikor Nehemiás is az érkezik, ők azok, akik a városfal építésébe kezdenek.
Okay, so that's school over.
Tehát most vége a történelem órának.
That's the history.
Ennyit erről.
But it's good to know that God's word is true, isn't it?
De jó tudni, nem, hogy Isten igéje mennyire pontos és igaz.
Isn't it?
Nem?
Well, three of you are saying yes.
Hárman legalábbis egyetértetek ezzel.
And the rest of you are laughing nervously.
A többiek pedig idegesen nevetgéltek.
As we study through the book of Nehemiah, 13 chapters.
Tehát, ahogy át fogjuk tanulmányozni Nehémiás könyvét, mind a 13 fejezetet.
The first six chapters deal with the rebuilding of the walls of Jerusalem by a man called Nehemiah.
Az első 6 fejezet arról szól, hogy Nehémiás vezetésével hogyan épül újjá a fal.
From chapter 6 to chapter 13, we see the rebuilding of the lives of the people and the reinstruction of the people in the Word of God.
És aztán a 6-tól a 13. fejezetig azt látjuk, hogyan épül helyre az emberek élete, hogyan kerül vissza az ige az ő életükbe.
The first six chapters deal with the rebuilding of the walls.
Az első 6 fejezet tehát a falak újjáépítéséről szól.
The rest of the book deals with the rebuilding and the reinstruction of the people of God.
A többi rész pedig arról, hogy hogyan épülnek újjá, hogyan épül újjá Isten népe, hogyan erősödik meg Isten igéjében újra.
Tonight in our study, as we study chapter 1 together,
ahogy ma az első fejezetet tanulmányozzuk együtt,
we're going to really look at two things.
Két dolgot fogunk megnézni.
A few moments ago, the last song we sang was interesting.
A dicsőítő dalok közül az utolsó, amit énekeltünk, az érdekes volt.
It repeated the line, "Küld hát el."
Ezt a sort énekeltük újra meg, hogy küldj hát el.
Yeah, send us out.
Hogy küldj el bennünket.
How many of you want to be sent out?
Mennyien szeretnétek, hogy kiküldjenek?
How many of you believe that? We're singing that, saying, "Yeah, I want that."
Hiszitek el ezt, és szeretnétek ezt.
Okay, you're going to do it. Because I've said do it, you're all going, I'm going to put my hand up.
Most már látom, hogy azért tettek, mert figyeltelek.
Even the cat will be putting his hand up at this point in time. The cat's small thing, macska. Even the cat will be putting his hand up.
Oh yeah, egy bizonyos idő múlva a macskák is felmegy a kezüket, így figyelek.
At that point you get guilty, I'm going to put my hands up.
Ah, mindenki bűnhet, de érez is gyorsan felrakja a kezét.
Okay, but here's the issue.
De a lényeg.
It implies something.
Ez valamit jelent.
It implies that if God's going to send you out.
Ez azt jelenti, hogy ha Isten el akar, ki akar küldeni téged.
That God can move you.
Akkor Isten megindíthat téged és elindíthat.
That He can move your heart.
Megindíthatja szívedet.
And that your heart is willing to be moved.
És aztán a szíved hajlandó arra, hogy meginduljon.
Tonight, as we look at Nehemiah, we're going to find out he was a man whom God could move.
Ma, hogy vizsgálni fogjuk Nehémiás életét, látni fogjuk, hogy egy olyan ember, akit Isten megindíthatott.
Firstly, we're going to find 5 things in which Nehemiah's heart was moved, and ways that God moved his heart.
Látni fogunk 5 olyan dolgot, amiben Nehémiás szíve megindul, amiben Isten megindította őt.
And secondly, we're going to find he's a man of prayer.
És azt is meglátjuk majd róla, hogy ő egy imádkozó ember.
I hate teaching on prayer.
You hate?
Yeah, hate.
Én utálok az imádságról tanítani, tényleg utálom.
Because it convicts me.
Mert állandóan, mert megítél engem.
It's convicting when I talk about prayer.
Mert mindig, amikor az imádságról beszélek, az megfed engem.
I get convicted.
Igen.
So I'd rather not talk about it.
Tehát inkább nem beszélek róla.
But it's in here, so we've got to.
Itt van az igében, hogy muszáj.
So we're going to talk about being moved, and we're going to talk about prayer.
Úgyhogy arról fogunk beszélni, hogyan indít meg minket Isten és az imádságról.
Five things about being moved.
Öt dolog, ahogy Isten megindította.
And six things about prayer.
És hat dolog az imádsággal kapcsolatban.
For those that can do the math, that's 11 things.
Ez 11 összesen csak azoknak, akik.
So you'll know when we've finished.
Tehát pontosan követhetitek, hogy mikor fogjuk befejezni.
11 things. You'll know when we finish.
Innen tudjátok, mikor lesz vége.
Okay, I'm going to ask Christina if she will read the first five verses of Nehemiah chapter 1. And please just follow along in your English Bibles or anything else if you in a different language.
Tehát most elolvasom az első öt verset. Nehemiásnak, Hakaljá fiának a története. A 20. esztendő Kiszlév havában történt, amikor Susán várában voltam, hogy megérkezett hozzám egyik atyám fia Hanáni, és vele együtt néhány Júdából való férfi. Kérdezősködtem tőlük a megmenekült júdaiakról, akik a fogság után megmaradtak, meg Jeruzsálemről. Elmondták nekem, hogy a megmaradtak, akik a fogság után maradtak meg, nagy bajban és gyalázatban vannak ott abban a tartományban. Jeruzsálem vár falat csuparés és kapui tűzben égtek el. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, böjtöltem és imádkoztam a menny istene előtt, és ezt mondtam, ó Uram, mennek istene, te nagy és félelmes Isten, te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják.
In verse 1 we're told that these are the words of a man called Nehemiah, the son of Hakaliah.
Tehát látjuk az első versből, hogy Nehemiásnak a története, Hakaliah fiának a története ez.
Nehemiah's name means comforter.
Nehemiás neve azt jelenti, hogy a vigasztaló.
It's the same term that's applied to the person of the Holy Spirit in the New Testament.
Ugyanaz a kifejezés, amit az Új Szövetségben a Szentlélekre használ, igen.
And many have seen in the story of Nehemiah a picture of the Holy Spirit rebuilding the lives of the believer.
És sokan,
as Nehemiah built the wall.
És láthatjuk úgy Nehemiás történetét, mint a Szentlélek munkáját, ahogy ő építi az életünket.
We're told also when these events take place. They took place at Chislev.
Azt is látjuk, hogy mikor történnek ezek a dolgok Kiszlév havában.
Doesn't really help, does it?
Nem nagyon segít, vagy igen?
It's December.
Ez december hónapja.
So it was winter.
Tehát tél volt.
We're told, Chislev, however you want to pronounce it, approximates to our December. This is when these events were taking place.
Tehát Kiszlév havában azt tudjuk, hogy ez a körülbelül a mi decemberünknek felel meg.
We're also told that it was in the 20th year of the reign of a man called Artaxerxes, if you look at chapter 2.
És azt is látjuk, hogy a 20. esztendőben, és ez a 20. esztendő, ez Artaxerxes király uralkodásának a 20. esztendője, ezt a másik fejezetből tudjuk.
He was a Persian king long after Cyrus had gone, and it was in the 20th year of his reign, in December, these events took place.
Tehát ez az ember, Artaxerxes, Cyrus után volt sokkal, és az ő király az ő uralkodásnak 20. esztendejében, ennek a Kiszlév havában történnek az események.
And we're also told where these events take place. Azt they took place in Shushan, the palace.
Azt is tudjuk, hogy hol történnek az események, Shushan várában.
Now Shushan was the winter palace of the Persian kings.
Ez a perzsa királyok téli palotája volt.
Esther 1 verse 2 and Daniel 8 verse 2 tell us this.
Dániel könyvében is olvasunk erről.
Doesn't really mean a lot to us, does it?
Nem annyira sokat jelent.
Here's the interesting fact.
De itt van egy érdekes tény.
This is about 1100 miles away from the city of Jerusalem.
Ez Jeruzsálemtől körülbelül 1100 mérföldnyire van, tehát olyan 2500 kilométerre.
Yeah, about 1700
kilométerre. 1700 kilométerre.
It's a long way.
Tehát messze.
Okay, no car.
Nincs kocsi.
No villamos.
Nincs villamos.
No train.
Nincs vonat.
No aeroplane.
Nincs repülő.
It's a long way by camel.
Tehát tevén elég hosszú út.
With a good camel, it'll take you 3 or 4 months.
Jó tevével 3-4 hónap.
With a bad camel, it's a nightmare.
Rossz tevével pedig egy rémálom.
Okay. You got the point. It's a long way away from where his heart would be, and God ultimately would use him.
Tehát értjük a lényeget, és igazából ez a lényeg az, hogy nagyon messze volt onnan, ahol a szívem majd vágyakozni fog, és ahol Isten vinni akarja.
In verse 2 we find that one of his brothers, and this is actually one of his family, tells us that in Nehemiah 7:2.
Azt látjuk később, hogy az egyik családtagja szól hozzá, és ezt későbbi fejezetből tudjuk, hogy ő egy családtag.
A man called Hanani came to him, and Nehemiah's heart had a question in it.
Azt látjuk, hogy az ő atyám fia, Hanani, eljött, és ekkor Nehemiás egy kérdést intéz fel, ami a szívén volt.
His heart was moved to ask a question.
A szíve megindult, hogy megkérdezzen valamit.
He had a concern within his heart about something.
Valami aggasztotta őt a szívében.
Now, I want to ask you the question, when were you last moved by something?
Megkérdezném tőletek, hogy mikor volt utoljára az, hogy valami megindított benneteket?
By that I mean, when was the last time your heart was touched?
Mikor volt az, hogy azt érezted, hogy a szívedet megérintették?
Maybe it was in the worship tonight.
Lehet, hogy ma a dicsőítés alatt.
Maybe it was reading your Bible sometime.
Lehet, hogy valamikor, amikor a Bibliádat olvastad.
Maybe when you were watching the news and you saw something that was awful and your heart wept.
Vagy nézted a híreket is, valami olyat láttál a híradóban, ami miatt egyszerűen sírt a szíved.
But we see in Nehemiah, and we will see in Nehemiah, a man whose heart was soft enough to be moved.
De azt látjuk Nehémiásról, Nehémiás könyvében róla, hogy ő egy olyan ember, akinek puha volt a szíve, hogy meginduljon.
So though he was 1100 miles away from the city of Jerusalem, Nehemiah asked two questions.
Tehát bár 1100 mérföldnyire volt Jeruzsálemtől, két dolgot kérdez Nehémiás.
Firstly, in verse 2, he asked the question about how is everybody who left Babylon and went back to Jerusalem, how are they doing? How are they surviving?
Azt kérdezte, hogy mi van azokkal, akik Babiloniából hazatértek Jeruzsálembe, hogy vannak, mi van velük?
And secondly, asked about the city of Jerusalem. How is Jerusalem?
Majd megkérdezi, hogy mi van Jeruzsálemmel, a várossal.
I want you to notice the order. He asked about people before he asked about the place.
Azért vegyük észre a sorrendet. Előbb az emberekről kérdezett, mielőtt arról a helyről kérdezett volna.
If God's moving your heart in ministry, it will really be about people before it's about places.
Ha Isten megindítja a szívedet a szolgálatba, az mindig inkább emberekről fog szólni, előbb, mint egy helyről.
Oh, it can be for a geographical country. I don't mean it in that sense. It can be for your geographical country.
De az is lehet, hogy megindít egy népért, vagy egy földrajzi helyért.
But it will be people rather than things.
Mégis az emberek lesznek fontosabbak a dolgoknál.
As a leader, people before things.
A vezetőnél mindig így van a sorrend, az emberek, és utána a tárgyak, a dolgok.
And as a servant, people.
Oként is az emberek. Tehát Jeruzsálem városa fontos volt.
2 Chronicles 6 verse 6 tells us that chosen to put his name at Jerusalem.
A 2 Krónikák 6:6-ban azt olvassuk, hogy Isten oda helyezte a nevét, hogy ott legyen a neve.
It's the royal city of the king.
Ez a királyoknak a királyi városa.
And we're also told in Isaiah 49:14-16 that the walls of Jerusalem are always before God the Father.
És azt is látjuk az Ézsaiás 49:14-ből, hogy Jeruzsálem falai mindig ott állnak, és ott lebegnek az Atya szeme előtt.
So Nehemiah's question, his heart was moved about people and about places.
Tehát Nehémiás kérdése, hogy az ő szíve megindult az emberek és a Jeruzsálem hely fele.
In verse 3, we get the answer to the questions he's asked, and his heart again is moved.
És azt látjuk, hogy a harmadik versben megkapja a választ, és ismét a szíve megindul.
We're told there that the people are in great affliction.
Azt olvassuk, hogy az emberek nagy bajban vannak.
It literally means that they're in misery and distress.
Szó szerint azt jelenti, hogy nyomorúságban vannak.
And they are in great reproach.
És gyalázatban.
It means they're literally in shame.
Tehát, hogy szégyenben, gyalázatban vannak.
After all this time of being returned back to the city of Jerusalem.
Tehát, hogy ennyi idő után is, hogy hazatértek Jeruzsálembe.
They were in misery, distress and shame.
Ők, ezek az emberek nyomorúságban, szégyenben voltak.
We're told also that the walls of Jerusalem are broken down and its gates are burned with fire.
Azt is látjuk, hogy Jeruzsálem várfala csuparés és kapui tűzben égtek el.
The word there for broken down is used some 50 times in the Old Testament.
Azt, hogy csuparés, hogy lerombolódott, azt
50-szer
használja az ige az Ószövetségben.
And it's used to describe complete military destruction of something.
És ez a szó azt jelenti, azt fejezi ki, hogy a teljes hadászati, vagy nem tudom, milyen lerombolása valaminek. Darabokat, pancsírozása.
There was nothing left.
Nem maradt semmi.
It had been completely destroyed.
Teljesen elpusztult.
Now what is interesting to me is Nehemiah's response.
Ami számomra érdekes, az Nehémiás reakciója.
In verse 4 you see his response.
A negyes versben látjuk ezt.
He sat down, he wept, he mourned, he fasted and he prayed before the God of heaven.
Napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, böjtöltem és imádkoztam a mennyisten előtt.
He was moved.
Tehát megindult.
God has moved his heart.
Isten megindította a szívét.
Now, we've got to understand something here.
Itt valamit meg kell értsünk.
Most of us, if not all of us, have read the book. We know what happens.
Majdnem mindannyian, ugye, olvastuk már a könyvet. Pontosan tudjuk, hogy mi történik.
We know he's going to go to Jerusalem and rebuild the city and be the governor of the city.
Tudjuk, hogy elmegy Jeruzsálembe, helyreállítja a falakat, a várost, és ő lesz a kormányzó.
But think about where he is right now. He doesn't know those things.
De most gondoljunk bele, hogy hol van most. Ezeket mind nem tudja.
All he knows is that there's something hurts in his heart and it drives him to the place of prayer and crying out to God.
Csak azt tudja ő is, hogy fáj a szíve, és ez a fájdalom Isten elé viszi őt, és ott imádságban sír a bőjtől.
He felt the pain.
Fájdalmat, megérezte ennek a fájdalmát.
One writer, a man called Alan Redpath, said this.
Egy Alan Redpath nevű író ezt mondta.
You never lighten the load unless you first have felt the pressure in your own soul.
Soha nem indulsz segítségre, ha csak nem megérezted a nyomást az először a saját lelkedben vagy szívedben.
And you are never used of God to bring blessing until God has opened your eyes and made you see things as they really are.
És soha nem tud használni Isten, hogy áldással legyél addig, amíg meg nem mutatja előbb neked, hogy a dolgok hogyan is vannak valójában, vagy meg nem láttatja veled a dolgokat úgy, ahogy azok vannak.
The focus of our study tonight is really simple.
A mai tanulmányozásunk lényege nagyon egyszerű.
Can God move you?
Isten képes megindítani téged?
Are you movable?
És mobilis vagy, megmozdíthat aztán?
When we sing the song and say, send us out.
Amikor azt énekeljük, hogy küldj hát el.
We're holding on to the seat.
De nagyon kapaszkodunk a székünkben.
They know not me, Lord.
Csak hogy ne engem, Uram.
Can God move our heart?
De vajon Isten megindíthatja el szívünket?
We're going to find two interesting things here.
Két nagyon érdekes dolgot fogunk meglátni.
We're going to find that Nehemiah was a man that God could move.
Azt, hogy Nehémiás egy olyan ember volt, akit Isten megindíthatott.
We too should be people that are movable and God can move.
És mi is olyan emberek kell legyünk, akiknek megindul a szíve, és Isten elindíthat bennünket.
But we also know that there are situations in our life where we should be immovable.
De azt is tudjuk, hogy vannak olyan helyzetek, olyan dolgok az életünkben, amikben viszont szilárdan, mozdíthatatlanul kell állnunk.
What's he talking about? He's just contradicting himself.
Pontosan ellentmond önmagának.
On one hand we need to be movable.
Egy bizonyos értelemben igenis mobilisnak kell lennünk.
On the other hand we need to be immovable.
Mi más értelemben viszont sziklaszilárdnak és mozdíthatatlannak.
Here's the problem for me.
A probléma nekem ebben
az. It's often the things that shouldn't move me that move me.
Hogy azok a dolgok indítanak meg, amiknek nem kéne.
Yeah? Anybody else feel like that?
Más még én valami.
What you see on the billboards that shouldn't move me and it moved me.
Amikor olyan dolgokat látok a hirdető plakáton, ami nem kéne, hogy megindítsa, mégis megindít.
Maybe the influence of the world that I shouldn't be moved by.
Hogy a világ befolyása, az emberek előbb a dolgok előtt.
Now the city of Jerusalem was important.
God befolyásoljon.
And yet it moved me.
Mégis azt teszi.
My own sin and my own heart that shouldn't move me, and yet it moved me.
A saját bűnöm a saját szívemben, ami nem kéne, hogy megindítson vagy elindítson bármerre, megteszi.
It's interesting. The scriptures teach us to be movable, and they also teach us to be immovable.
Érdekes, mert az ige ezt tanítja nekünk, hogy legyünk egyszerre mozdíthatóak, meg megindíthatóak, meg legyünk egyszerre teljesen szilárdan mozdíthatatlanok.
Keep your finger in Nehemiah and turn with me to the 20th chapter of the book of Acts.
Hagyjátok itt az ujjatokat Nehémiás könyvéből, és lapozzunk az Apcsel 20-hoz.
Because Paul the apostle, a man who knew a great deal about following God,
mert Pál apostol, aki nagyon sokat tudott Isten követéséről,
has something to say about not being moved.
Valamit tud nekünk mondani arról, hogy mit jelent mozdíthatatlannak lenni.
In the 20th chapter, in the 17th verse of the Acts of the Apostles, Paul says this.
Tehát az Apcsák 20:17-ben ezt mondja Pál.
Oh, in that verse, it tells us that he gathers to himself the elders of the Ephesian church to the city of Miletus.
Azt látjuk, hogy Miletusból oda rendeli magát az efézusi gyülekezet véneit.
He's expecting to go to Jerusalem, and in his mind, it seems he's expecting to die.
Tehát indul Jeruzsálembe, és ő úgy gondolja, hogy ott meg is fog halni.
And so we're going to read from verse 22 to the end of verse 24.
A 22-től a 24-es versig olvassuk el.
This is Paul speaking, and this is what it says.
Tehát Pál mondja ezeket.
Now I go bound in the Spirit to Jerusalem, not knowing the things that will happen to me there, except the Holy Spirit testifies in every city, saying chains and tribulations await me. But none of these things move me. Nor do I count my life dear to myself, that I may finish my race with joy, and the ministry which I have received from the Lord Jesus Christ to testify to the gospel of the grace of God.
És most íme, én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, és hogy miért ott engem, nem tudom. Csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, vagy mindezek nem indítanak meg, sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról.
The first thing that Paul tells us is, I have no idea what's going to happen.
Pál először is azt mondja, hogy fogalmam sincs, mi lesz.
Well, you'd expect him to know. He's Paul the Apostle. He should know.
Gondolnánk, hogy ő azért sejti, mi lesz. Hát ő Pál apostol.
He knows God really well. He's followed God. He's done everything. He should know.
Jól ismeri ő Istent, és Isten követi mindig. Ő neki tudni kéne, hogy mi lesz.
First thing he tells us is he doesn't know what's going to happen.
Az első, amit elmond nekünk, hogy nem tudja, mi vár rá.
Uncertainty can move you.
A bizonytalanság az megmozdít, az megindít minket.
Ever experienced that?
Már ezt tapasztaltátok?
Oh, I really don't know how this will work. I can't make the step because I don't know what's going to happen.
Tehát nem tudom, mi lesz a következő lépés, ezért félek, és ezért nem tudom, mit döntsek, és merre menjek.
I don't know how I'll pay for this if God calls me to move to another country.
Nem tudom, hogy fogok kifizetni dolgokat, ha Isten azt kéri, hogy másik országba költözzek.
It's amazing how not knowing something can stop you doing something.
Tehát hihetetlen, hogy a bizonytalanság, vagy az, hogy nem tudjuk, mi lesz, mennyire meg tud állítani bennünket.
The first thing Paul says is I don't know what's going to happen.
Az első dolog, amit Pál mond, az, hogy nem tudom, mi lesz. Nem tudom, mi fog történni velem.
There is something he does know, though.
De egy dolgot tud.
Wherever he goes, there's going to be tribulations and trial.
Hogy fogság és nyomorúság fog rá várni, bárhova megy.
Now, personally, I'd rather not know about that bit.
Én nem tudom.
I'd rather not know.
Én inkább ezeket nem tudnám előre.
But it's interesting, he says, none of these things move me.
De azt mondja, de én mindezekkel nem gondolok, az angol szó ugyanazt a szót használja, mint a megindul, vagy megindít. Tehát mindezek a dolgok nem érintenek engem.
The two things he identifies is one is not knowing what's going to happen and having difficulty and danger.
Tehát két dologgal tud azonosulni. Az egyik az, hogy nem tudja, mi lesz vele, a másik pedig az, hogy veszély és baj fog várni rá.
And he says, they will not move me.
De azt is mondja, hogy mindezek nem fognak engem eltéríteni, vagy megint, igen, meg eltéríteni.
And I would suggest to you that's because he counted his life as less than important.
És azt hiszem azért nem, mert az életét kevésbé fontosnak tartotta.
Now that's immovable.
Na ez az, amikor valaki sziklaszirál és megindulatlan.
So
menjünk vissza Nehémiáshoz.
Remember those 11 things?
Emlékeztek a 11 tételünkre?
I got 15 minutes and 11 things.
15 percünk maradt és 11 dolgunk.
Nehemiah was moved by God.
Isten tehát megindította Nehémiást.
Here are five things about being moved and Nehemiah being moved.
Öt dolgot mondok gyorsan el, hogy hogyan volt, milyen volt Nehémiás, hogyan indult meg Nehémiás szíve.
The first thing is this.
Az első.
His concern for the people of Jerusalem was greater than his own personal comfort.
Hogy az ő aggodalma a Jeruzsálemben lakók fele nagyobb volt, mint a saját kényelmével, mint a saját kényelme.
We need to understand something here.
Itt fontos, hogy megértsünk valamit.
Nehemiah lived in a palace.
Nehemiás egy palotában lakott.
He spent all his time in the presence of the king.
egész idejét a király jelenlétében élte.
He had great food if it didn't kill you.
Nagyon jó ételt evett, ha csak nem bele nem halt.
Because chapter verse 11 here tells us he was the wine taster, the food taster for the king.
11-es versben megtudjuk, hogy ő volt az előkóstoló, tehát ő kóstolta meg a királynak az ételét és italát.
So he got great food, he got the king's food, he just had to make sure that it didn't kill anybody.
Tehát ő volt a királyi ételkóstoló, a király eledelítette, remélve, hogy nem hal bele.
As slavery goes, this is a great deal.
Ha a rabszolgaságot vagy a szolgaságot nézzük, ez azért elég jó pozíció.
No prison, no chains, no rats, no bad food.
Tehát nincsenek láncaid, nincsen börtönrács, nincsenek patkányok, jó kaja van.
King would go somewhere, he'd go somewhere too.
Ha a király megy valahova, én is megyek.
He actually had a very affluent lifestyle.
Tulajdonképpen egy nagyon gazdag, vagy egy tehetős életvitelt.
He was actually willing to give that up, to go to a place where there was nothing.
És hajlandó volt mindezt feladni, hogy elmenjen egy olyan helyre, ahol semmi nincs.
God could move his heart even to do that.
Isten ennyire meg tudta indítani a szívét.
His concern for God's glory was greater than his own personal comfort.
Isten dicsősége számára fontosabb volt a saját kényelme.
Secondly, he didn't let his circumstances overrule what God was calling him to do.
Nem engedte, hogy a körülményei felülírják azt, amire Isten elhívta.
Think about it. He's a slave. He doesn't have control over his own destiny.
Gondoljuk át, hogy ő egy rabszolga, nem a saját kezében van az életének az irányítása.
He's 1100 miles away from where God's going to use him.
1100 mérföldnyire van onnan, attól a helytől, ahol Isten használni fogja őt.
He has no money, no resources.
Nincsen pénze, nincsenek erőforrásai.
Have you ever been there where you said, "Look, I don't have the resources, Lord. It's a long way away."
Volt már, hogy így éreztétek, hogy Uram, annyira messze van ez a hely, és semmilyen erőforrásom nincsen.
And then we go, "But I'm not qualified, God."
De aztán azt mondjuk, hogy Uram, de hát nincs is meg a képesítésem ehhez.
Okay, I want you to notice something.
Vagy nem felelek meg, vegyünk észre valamit.
He knew food. He knew food.
Ismerte az ételt.
Igen. He knew wine.
Ismerte az a bort.
He was going to build a wall.
És most falat kell építenie.
See, he knew wine and food. That is not normally the best knowledge to be able to build walls.
Tehát az étel és az borocska ismerete nem a legjobb alap, hogy valaki falat akar építeni.
And we're told that these walls that they built were 9 to 14 feet thick around the city of Jerusalem. Now that's building.
És azt is tudjuk, 9 to 15 feet high.
9 to 15 feet thick, or wide if you want to use wide.
Tehát olyan 9 és 15 láb, szor 30 centi, vastag volt ez a fal.
Oh, good. I'm wondering. But how many times have you said to God, "I'm not qualified"?
Hányszor mondtuk mi is, hogy én nem vagyok elég.
Okay, you don't have the excuse.
De neked nincs kifogásod.
I don't have that excuse.
Nekem sincs ilyen kifogásunk.
And Nehemiah never made that excuse.
És Nehemiah?
Never made the excuse.
Nem is tette ezt a kifogást.
Thirdly.
Harmadszor.
His heart was moved and didn't cause him to be critical of those people.
Harmadszor, tehát a szíve megindult, de nem kritikussá vált ezek felé, az emberek felé.
What happens when you hear of another person's difficulty?
Mi történik veled, benned, amikor hallasz valakinek a bajáról, problémájáról, nehézségéről?
Nehemiah could have said, "Well, they weren't following God."
Nehemiah mondhatta volna, hát igen, mert nem Istent követték.
But he didn't.
De nem ezt mondja, hanem elindul, hogy segítsen nekik.
Fourthly,
négyedszer,
his heart was moved to do something.
A szíve megindult, hogy cselekedjen.
To actually act upon what God was doing in his heart.
Hogy meg is cselekedje mindazt, amit Isten elvégzett, vagy munkált a szívében.
Often we find ourselves moved.
Mi sokszor érezzük azt, hogy megindít valami bennünket.
But we'll never act.
De nem cselekszünk.
Oh, there's a time and there's a place for waiting upon God. I believe that.
Én hiszem, hogy megvan annak az ideje, amikor Istenre várunk.
In our own life, it was 10 years from the point that God showed us He wants to go and serve full time to the point we actually went to Austria. It was 10 years.
A mi életünkben Isten 10 éven át készített és mutatta meg, hogy mi teljes időben őt fogjuk szolgálni, és aközött, hogy valóban elindultunk Ausztriába.
We know something about waiting.
Tehát mi, én pontosan értem, mi az a várakozás.
I don't like it.
Nem szeretem.
Still don't like it.
Még mindig nem szeretem.
But as there is a place for waiting,
de hogy megvan a helye a várakozásnak,
there is a place for acting.
Megvan a helye, amikor cselekednünk kell.
And stepping out of the boat like Peter did.
És ki kell lépnünk a hajóból, ahogy Péter is megtette.
And fifthly, it led him to act in the form of prayer.
És az ötödik dolog, hogy ő úgy indult neki, úgy cselekedett, hogy ez imádság formájában tette.
We said there in verse 4, he heard the words, he sat down, he wept, he mourned, he fasted and he prayed before the God of heaven.
Ezt a négyes versben látjuk, amikor meghallotta ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, böjtöltem és imádkoztam a mennyisten előtt.
I'm just going to ask Christine if she will read from verse 6 to the end of verse 11.
Most elolvasom én a 6-tól a 11-es versig. Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és hallgass meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted szolgáidért, Izrael fiaiért. Vallást teszek Izrael fiainak a vétkeiről, amelyekkel vétkeztünk ellened. Vétkeztem én is, és atyám háza népe is. Nagy gonoszságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket szolgádnak Mózesnek adtál. Emlékezz vissza arra az ígéretre, amelyet kijelentettél szolgádnak Mózesnek. Ha ti hűtlenek lesztek, én elszélesztelek benneteket a népek közé. De ha megtértek hozzám, megtartjátok parancsolataimat, és teljesítitek azokat, még ha az ég szélén lennének is azok, akiket eltaszítottam közületek, onnan is összegyűjtöm, és elviszem őket arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy ott legyen nevemnek lakóhelye. Hiszen a te szolgád ők, és a te néped, akiket megváltottál, nagy erőddel és hatalmas kezeddel. Ó, Uram, legyen figyelmes a füled szolgád imádságára, és szolgáid imádságára, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet. Adj ma siket szolgádnak, és add, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember. Én ugyanis a király pohárnoka voltam.
Okay. When you look through the book of Nehemiah, you find Nehemiah always doing something and praying.
Amikor meglátjuk majd az egész könyvet, látni fogjuk, hogy Nehémiás mindig tesz valamit és mindig imádkozik.
He's watching and he's praying.
Figyel és imádkozik.
He's waiting and he's praying.
Várakozik és imádkozik.
He's praying and he's doing.
Vagy imádkozik és cselekszik.
But he has that perfect blend of heavenly action and earthly activity.
De tökéletesen keveredik benne a mennyből jövő cselekedet és a világba való megtétele ezeknek.
There are 12 Hebrew words for prayer.
12 héber szó van az imádságra.
This particular word is used on 84 occasions in the Old Testament.
Ez a bizonyos szó, ami itt is van, 84-szer szerepel az Ószövetségben.
4 times in the book of Nehemiah.
4-szer Nehémiás könyvében.
And it means something special.
És ez valami különlegeset jelent.
It means to ask somebody to intervene.
Azt jelenti, hogy kérünk valakit, hogy közbelépjen.
It means to ask somebody to come into the situation and make it different.
Azt jelenti, hogy valakit kérünk, hogy lépjen be a helyzetbe és változtassa meg.
Nehemiah begins to pray and ask that God himself would intervene in the situation and do something about it.
Tehát Nehémiás elkezd imádkozni, és kéri Istent, hogy lépjen közbe, és tegyen valamit ezzel a helyzettel.
His prayer was personal.
Az imádsága személyes.
9 times in that prayer he says, I, Lord, I want you to do something, I.
9-szer mondja azt, hogy én kérem, hogy mit tegyél.
9 times he refers to his own concern.
9-szer utal a saját aggodalmaira.
His prayer was believing prayer.
De az imádsága mégis hittelteli imádság.
He asked the Lord God of heaven to do something.
Mert ő a menny Istenét kéri arra, hogy tegyen valamit.
He knew the character of God. He calls him great and awesome.
Ismeri Isten jellemét, nagy és félelmesnek nevezi őt.
And in verse 8, he knows the promises of God because he asks God to remember those promises.
És ismeri Isten ígéreteit, mert utal rá, kéri Istent, hogy emlékezzen ezekre az ígéretekre.
It was a prayer that was rooted in God's person, his character and his promises.
Ez az imádság olyan, ami Isten személyében, Isten jellemében és Isten ígéreteiben gyökeredzik.
Remember those 11 things?
Emlékeztek a 11 dologra?
Here's 6 on prayer.
6 most akkor az imádsággal kapcsolatban.
About 4.5 minutes.
4.5 percben.
Real prayer engages in a battle.
Az igazi imádság egy csatába való, egy harcba vonulás.
That was said by a man called Alan Redpath. Real prayer engages in a battle.
Ezt Alan Redpath mondta.
Firstly, Nehemiah's prayer was a prayer of passion and persistence.
Először is Nehemiás imádsága tele volt szenvedéllyel és kitartással.
He says on three occasions in verse 5, 8 and 11, I beseech you.
Az ötös, a hetes és tizenegyes versben is azt mondja, hogy én könyörgöm hozzád.
The words are full of passion. Lord, do something.
Este kell, könyörög, hogy Uram, tegyél valamit.
And he prayed day and night before the Lord.
És azt olvassuk, hogy éjjel és nappal imádkozik az Úr előtt.
Not only was his prayer a prayer of persistence and passion, but it was secondly, it was a prayer of intercession.
Nem csak szenvedélyes volt és kitartó az imádsága, de egy közbenjáró imádság volt.
He was praying for the children of God and the servants of God that they might fear his name.
Isten népéért, Izrael népéért imádkozik, Isten gyermekeért, hogy ők féljék az Urat.
Thirdly, his prayer was a prayer of confession.
Harmadszor pedig az imádsága egy megvallás is.
And of personal involvement.
Személyesen kapcsolódik.
He says, Lord, we have sinned, I have sinned. Will you come and do something?
Azt mondja, hogy vétkeztünk, hogy én is vétkeztem, és atyám háza népe is, és gyere és tegyél ezzel kapcsolatban valamit.
He was willing to be part of what God was doing.
Tehát hajlandó volt részt venni és felvállalni azt, amit Isten végez.
Fourthly, it's a prayer that's based and reliant upon truth.
Negyedszer, ez egy olyan imádság, ami az igazságon alapszik és arra támaszkodik.
In verse 8 he says, remember. He's talking to the Lord. Remember.
8. versben azt mondja, hogy emlékezz. Az Úrnak mondja ezt, hogy emlékezz.
Remember is used 148 times in the scriptures.
Az emlékezz 148-szor jelenik meg az igében.
135 of them are used in the Old Testament.
A 135 alkalommal ezt az emberek az Ószövetségben mondták Istennek.
8 times in the book of Nehemiah.
És 8-szor Nehémiás könyvében.
And every time Nehemiah is asking God, remember us, remember your words to us.
És mindig azt mondja Nehémiás, hogy emlékezz ránk, Uram, emlékezz a te ígéretedre irán felénk.
There are reasons given to us in the word of God why God should answer. They're called promises.
És van válasz arra, hogy miért is kéne Istennek válaszolni. Van erre valami az igében, hogy miért is kéne Istennek válaszolni a mi kéréseinkre, és ezek az ő ígéretei.
Fifthly,
ötödször pedig,
it was a prayer of vision.
Ez az imádság tele van vízióval, látással.
Nehemiah wanted something to be different.
Mert Nehémiás azért imádkozik, hogy valami más legyen.
It was unacceptable to him what was taking place.
Mert ami most volt, ami ott történt, az elfogadhatatlan volt számára.
It wasn't about his own personal, I want to change things for me.
Nem azért akarta változást, hogy maga miatt.
He wanted those people to be touched by God and God to glorify his name in that place.
Azt akarta, hogy Isten érintse meg ezeket az embereket, hogy Isten megdicsőjön azon a helyen.
He actually saw in his mind's eye and in his heart that things could be different.
Látta az elmének szívével, elmének szemeivel és a szívével, hogy a dolgok megváltozhatnak.
And they would be different because God could do something about them.
És tudta, hogy megváltozhatnak, mert Isten tehet ezzel kapcsolatban valamit.
Now that's called vision.
Ezt nevezzük víziónak.
He saw that God wanted to do something.
Látta, hogy Isten szeretne tenni valamit.
Now at this stage, there's just a burden in his heart.
Ebben a fázisban még csak egy teher ez a szívében.
His heart was moved.
Mert a szíve megindult.
As we're going to chapter 2 and chapter 3, he begins to understand what he's called to, but right now he's just touched and moved.
A második és harmadik fejezetben látjuk, hogy hogyan indul és hogyan alakul ki a szívében a vízió, hogy mit kell tennie. Most még csak megérintette mindez, és csak egy teher.
And the sixth thing or the 11th thing?
A hatodik az imádságról, a 11. összesen.
This was a prayer of action.
Ez egy cselekvő imádság.
In verse 11, he says, Lord, give me success and favor before this man, I pray you today.
Azt mondja, adj ma sikert szolgádnak.
He was willing to go before the king with these things.
És hogy legyen hozzá irgalmas az ember, tehát ő kész volt, hogy a király elé menjen.
Give me success.
És azt kérje az Úrtól, hogy adjon neki sikert.
Lord, do something about it.
És hogy Uram, te cselekedj valamit.
Because God could move his heart.
Mert Isten megindíthatta az ő szívét.
Now here's the challenge.
Na itt van a kihívás.
Can God move us?
Tehát Isten megindíthat minket.
Can he move you?
Megindíthat téged.
Can he move me?
Vagy engem.
We talked about those things to which we should be immovable, uncertainty and trial.
Beszéltünk olyan helyzetekről, amikor megingatlanoknak kell maradnunk a különböző próbák és nehézségek közepette is.
But can God move us?
De Isten, Isten megindíthat, elindíthat bennünket.
Are we willing to be moved?
Hajlandóak vagyunk-e? Engedjük-e, hogy megindíthatóak legyünk?
See, Nehemiah was not prepared to allow his comfort to stop him being moved.
Tehát Nehémiás nem engedte, hogy az ő kényelme megállítsa abban, hogy mobilis legyen, hogy megindítható legyen.
He was not willing to let his circumstances stop him being moved.
És nem engedte, hogy a körülményei ugyanezt tegyék.
He wasn't allowing his prejudice and his criticism to allow him to be moved.
És azt sem engedte, hogy az előítéletei, a kritikái megakadályozzák, hogy ő megindítható, mozdítható legyen.
He was actually prepared to move, to act.
Hanem készen állt, arra állt készen, hogy cselekedjen.
And that acting, that moving, that doing was always combined with prayer to God.
És ez a cselekvés, ez a neki indulás, ez mindig együtt volt, összefonódott az imádsággal Istenhez.
If he hadn't,
ha nem itt tett volna,
there wouldn't be any more to read. Any more to read.
Nem lenne már több fejezetünk, amit tanulmányozhatnánk.
It'd be a very short book.
Nagyon rövidke könyv lenne.
Probably wouldn't even be a book.
Nem is lenne, akkor valószínűleg könyv lenne, nem neveznék annak.
And we're going to, over the next 13 or 14 weeks, till April sometime.
Tehát a következő 13-14 hétben, áprilisig.
We're going to see God take a man who was 1,000 miles away from where he needed to be.
Látni fogjuk, hogy Isten fog egy embert, aki 1100 mérföldnyire van a helytől, ahol lennie kéne.
Who was a slave.
Aki rabszolga.
Who had no control over his own destiny.
Akinek a saját sorsa felől semmilyen befolyása nincsen.
Had no money and no resources.
Semmi pénze, semmilyen erőforrása nincs.
Who knew about wine and food.
Aki a bort és az ételeket jól ismerte.
We're going to see him take this man to a place where he would inspire others and lead others.
És látjuk, hogy elindítja ezt az embert, elviszi mások közé, ahol ő aztán inspirál és megindít és vezet majd másokat.
To rebuild the wall.
Hogy felépítsék újra a falakat.
And to bring a nation of men and women back to the word of God.
És hogy egy nemzetnyi férfit és nőt visszavezessen Isten igéjébe.
Wouldn't you like to be moved to do something like that?
Nem szeretnétek ti is, hogy valami ilyenre indítson meg Isten benneteket?
Let's pray.
Imádkozzunk.
Father, we thank you that you are willing to use us.
Atyán, köszönjük, hogy te hajlandó vagy használni bennünket.
But to use us, you have to move us.
De ahhoz, hogy használhass bennünket, el kell, hogy indíts minket.
So Father, make us movable.
Úgyhogy kérlek, tegyél bennünket mozdíthatóvá.
Make us movable by you.
Tegyél mozdíthatóvá általad.
And make us immovable by the world.
És tegyél meg mozdíthatatlanná a világ által.
Glorify yourself.
Dicsőítsd meg önmagad.
Make us visionaries and leaders.
Tegyél bennünket is olyanok, akik látással bírnak, az vezetők.
People who believe things can be different because you have said so and you will do it.
Olyan emberek legyünk, akik hiszik, hogy a dolgok változhatnak, mert te ezt mondod, mert te megígérted.
And Father, send us out.
És Uram, valóban küldj ki bennünket.
Send us out to the nations, to this city, to this nation.
Küldj ki bennünket a nemzetekbe, a városba, ebbe az országba.
To win souls for you.
Hogy megnyerjünk lelkeket te neked.
To make disciples for you.
Hogy tanítványokat tegyünk másokat.
And to see much glory brought to your name.
És hogy lássuk, hogy dicsőség, hogy a te neved dicsőségben van.
In the time that we have until you come back.
Mostantól egészen még vissza nem értünk.
So we ask these things in Jesus' name.
Mindezeket Jézus nevében kérjük.
Amen.
Amen.
Amen.